Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A tavaszi időszakban jelentős a növekedés az illegális migrációban, és ez egyre folytogatóbban hat a célországokra, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György azt mondta, Spanyolországban több 100%-os az illegális migráció növekedése, az olasz partoknál szinte tűrhetetlen a helyzet, Ciprusra pedig Libanonból és Líbiából óriási tömegek érkeznek. A görög szigeteken is van új jelenség, már nem csak Törökország, hanem Tunézia, Marokkó, Líbia és Libanon felől is érkeznek nagy számban afrikaiak az országba. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legkorszerűbben az elektromos tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő, linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapták meg a dokumentumokat. Figyelmeztettek, az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Új társasági adókedvezmény vehető igénybe zöld beruházásra. A kedvezmény bevezetésének célja annak ösztönzése, hogy olyan új villamos energiatároló berendezések létesüljenek, amelyek képessé teszik a vállalatokat a saját célra megtermelt villamos energia tárolására. Megkezdődött az új vidékfejlesztési beruházási kiírások társadalmi egyeztetése Magyarország közös agrárpolitika stratégiai terve alapján. Első körben a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó támogatási konstrukciók tervezeteit ismerhetik meg az érdeklődők. Megjelent a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló rendelet, amely június 1-én lép hatályba. A tanárokat az igazgatót pedig az iskola fenntartójának képviselője értékeli évente a szeptember 1-től a tanítási év végéig nyújtott teljesítménye alapján. Az igazgató kikérheti a szülők és a tanulók véleményét is, és dönt az illetményről is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Inforádióban azt mondta, a rendelet nem jelöli meg a plusz juttatások forrását, és az sincs szabályozva, hogy a 80% felett teljesítő pedagógusok milyen mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. Júniusban indul az új otthonfelújítási program. Akár 6 millió forint támogatást is kaphat az, akinél van vezetékes gáz, és a beruházással legalább 30%-os energiamegtakarítást ér el, írja az Infostart. A támogatással az épületek szigetelését, nyilászárók cseréjét, a használati melegvíz, a fűtésrendszer korszerűsítését lehet majd finanszírozni. Az 1990 előtt épült családi házak korszerűsítésére lehet akár 6 millió forintot kapni, ami mellé 1 millió forintot saját zsebből kell állni. Az már az igénylők jövedelmétől és lakóhelyük fejlettségétől függ majd, hogy az összeg mekkora része lehet visszanemtérítendő támogatás és a kedvezményes hitel. Az uniós támogatásból finanszírozott program keretösszege 108 milliárd forint. A szokásosnál egy hónappal korábban, április 8-án kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, a csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt. A Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője hozzátette, biológiai légi szúnyoggyérítés lesz majd 110 hektáron. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Néhol pára köt folt képződhet, csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak az északnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délkeleti szelet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között várható, de a szelesebb Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken ennél enyhébb, még a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz a hajnal.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
2024. április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján, kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Megjelent az új ember ünnepi dupla száma, a tartalomból. Ma mindenek betelnek világossággal. Kocsis Fülöp metropolita gondolatai. Isten szerető hitünk adhat nekünk gyógyulást. Beszélgetés Janka Ferenc teológus ikonfestővel. Éledjen újra a természettel való kapcsolatunk is. Tanácsok Szilvács Kuzsolt táj- és kertépítésztől, környezetjogásztól, az Esztergomi Budapesti Főegyházmegye teremtésvédelmi referensétől. Mindig hittem a kutatásomban. Beszélgetés Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. április 8-án, hétfőn reggel sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe van. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Marcus Aurelius-tól származik. Amikor reggel felkelsz, gondolj arra, hogy milyen értékes kiváltság élni, lélegezni, gondolkodni, örülni és szeretni. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségügyi műsorunkban, ezúttal a hólyagdaganatról lesz szó. Majd útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, majd a napverse hangzik el. Garai Gábor Artisták című versét Der Gabriella mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben Horváth István Sándor Azonos című könyvéből olvas fel Varga Ildikó. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, honnan Szent Misét közvetítünk, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától Hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a hólyagdaganatról lesz szó. A következő percekben dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ebben a nagyon fontos témában, és az lenne az első kérdésem, hogy elsődlegesen mi az, ami most ráirányítja a figyelmet erre a kórképre, de nyilván ez egy folyamatos figyelemfelhívás lesz.
Én személyesen azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon keveset beszélünk a különböző daganatos kórképekről. Az urológia területén talán az egyetlen kivételt a prostata daganat jelenti, amiről azért a magyar férfiak már, ha lehet így mondani, kezdenek tudni. A hólyagdaganat szintén egy rendkívül gyakran előforduló megbetegedés, közte van az első 10 leggyakoribb daganatos megbetegedésnek, ráadásul sok emberéletet is követel évente. A hólyagdaganatnál sajnos szűrővizsgálatot nem találtunk még, nincs olyan vizsgálat, amire ezt biztonságosan ki lehetne szűrni, viszont a korai felismeréssel, ha a betegek ismerik a korai tüneteket, akkor nagyon sok beteget azonosítani tudunk. Az a tapasztalatunk, és ez sajnos irodalmi adatok is megerősítik, hogy egyszerűen a betegek nem ismerik a tüneteket, és ezért későn fordulnak orvoshoz. Ezért ezt az egész kampányt azért indítottuk útjára, hogy a betegek, amikor látják, amikor észreveszik, hogy baj van, akkor fölismerjék, hogy ezek a tünetek veszélyt jelenthetnek, és a kezelés, a fölismerés, a diagnosztika az ideje korán megtörténhessen. Talán az fontos hozzátenni, hogy a terveink szerint szerepel, hogy minden urológiai daganatos betegségen végigmegyünk, tehát nem fogunk a hólyag daganatnál megállni, minden daganatos betegségről információt szeretnénk adni az embereknek.
Van egy felhívásuk a lakosság irányába, ez pedig így hangzik, a véres vizeletet véresen komolyan kell venni. Ez tehát az egyik jellemző tünet ennek a kórképnek?
Így van, a hólyagdaganat az a hólyagból kiinduló rosszindulatú daganatos megbetegedést jelenti. Ilyen esetekben a hólyag nyálkahártyán alakul ki a daganat, ott kezdenek el szaporodni a sejtek, amik megsértik ezt a zárt, egyébként a szervezet méreganyainak a tárolására szolgáló felszínt, és ezért nagyon-nagyon gyakori, hogy vérzés jelentkezik. A vérzés hátterében annak nagyon sok, tehát az olyan, mint a tüsszentés, egy tüsszentésnél is ez egy tünet, lehet a háttérben egy egyszerű megfázás, de lehet egy komoly influenza is. A vérvizelés hátterében sem minden esetben van daganatos betegség. A legbanálisabb kórképek, például egy felfázás is okozhat vérvizelést, vagy egy kőbetegség is. De az esetek egy részében, körülbelül egy harmadában meg fogjuk találni a betegséget, és a vizsgálatokat addig kell végezni, amíg ki nem zártuk, vagy be nem bizonyítottuk a daganatos megbetegedést a háttérben. Na most az a probléma ezzel a tünettel, hogy ugye a hólyag daganat, beszéljünk a legrosszabbról, az vérzéssel, gyakran véres vizelettel jelentkezik. Igen ám, de egy idő után a vérzés feltisztul, eltűnik a vérből, vagy szemmel nem láthatóvá válik, és a beteg megnyugszik, nem megy el orvoshoz, hanem várakozik. Aztán megint megjelenik a vérvizelés, de a beteg azt gondolja, hogy ó, hát ez már a múltkor is megszűnt, várunk egy keveset. És ugye nagyon nagy probléma, hogy a daganatos betegségeknél általában, és itt a hólyag daganatnál is, nagyon sokszor nincsenek más tünetek. A beteg nem észlel más, csak látja a vizelet elszíneződését. Na most van néhány olyan eset, amikor bizony a hólyag daganat, és erre is szeretnénk fölhívni a figyelmet, tünetekkel jelentkezik. Fáj, szúr, csíp, harap. A hölgyek talán ismerik ezt a tünetcsoportot, legtöbbször felfázásnál találkoznak vele, és nagyon sokszor arra gondolnak, hogy felfázás okozza a panaszokat, egy hirtelen, gyakori vizelési ingert. De ennek a hátterében is, kétségtelenül nem olyan gyakran, de előfordulhat hólyagdaganat. Tehát azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy ha nem szűnő tünetek vannak, akkor is a betegeknek ezekkel az irritatív tünetekkel urológushoz kell fordulni, és a kivizsgálást el kell végezni.
A hólyagdaganat vonatkozásában jellemző-e, hogy elsősorban kiket érint? Hölgyeket, férfiakat, illetve mely korosztályt?
Ez egy nagyon-nagyon veszélyes kérdés. Ha a statisztikai adatokat nézzük, akkor igen. Tehát akkor elsősorban az idősebb korosztálynak a betegsége, van egy pici túlsúly a férfiakra nézve, de aki beteg lesz, annak ezek a statisztikai adatok nem mondanak semmit. Ugyanis ha megnézzük a legnagyobb, úgy hívják ezt, hogy epidemiológiai adatbázisokat, amik azt vizsgálják, hogy kinél fordult elő egy betegség, akkor azt látjuk, hogy igaz, hogy rendkívül ritkán, de akár még gyerekkorban is előfordulhat világviszonylatban ilyen betegség. A fiatalkorú 20 éves beteg pedig a saját gyakorlatunkban is nem egy van. Tehát náluk nagyon ritka a betegség előfordulása, de a nagyon ritka nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fordulhat elő. Ennek ellenére a betegek túlnyomó része az azért 55 év fölötti, és náluk ezt különösen komolyan kell venni, ha vérvizelést látunk.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a hólyagdaganatról beszélgetett dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán terelést építettek ki burkolatfelújítás miatt, Mezőszemere térségében a főváros felé vezető oldalt lezertek a 129-es és a 120-as kilométer között, így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján haladnak, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leállósávon halad a forgalom. A munkálatok miatt Budapest felé a Mezőkövesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a mezőszemerei pihenőt is lezárták. A 147-es és a 139-es kilométer között szintén lezárták a főváros felé vezető oldalt, a forgalom itt is a Vásárosnami felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és leálló sávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a Gelei pihenőt is lezárták. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki a 175-ös kilométernél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. Szintén az M3-ason a Vásárosnami felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Szintén az M3-ason Kelmenháza térségében is dolgoznak, a 211-es és a 220-as kilométer között szintén a Vásárosnami felé vezető oldalt zárták le. A forgalom az ellenkező főváros felé tartó oldalon halad irányonként egy-egy sávon. Fontos tudni, hogy a munka miatt a 214-es kilométernél lévő kálmánházi pihenő sem használható, és a benzinkútra sem lehet kimenni. Akinek tankolnia kell, az kénytelen Nyíregyházára letérni, mert a határig nincs több tankolási lehetőség a pályán. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél lévő Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik, a munka várhatóan több hónapot vesz igénybe. A 3-as főúton Gyöngyös térségében a 80-as kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban útszűkületre készüljenek. A 3-as főúton Miskolc déli határában a Harsányi felüljárót építik át, a főúton a 179-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a felújítás alatt a Harsányi felüljáró nem használható, Harsány felől Miskolc irányába a felüljáró előtt balra kanyarodva kell tovább haladni a 3-as főút felé, és az ott jelzőlámpával kialakított csomópontban jobbra Mályi felé, balra kanyarodva pedig Miskolc belvárosa és a bevásárlóközpont felé lehet eljutni. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Nyárias hétkezdetre számíthatunk, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárással tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, fátyol, felhős, száraz, kimondottan nyárias időben lesz részünk, többfelé élénk, északnyugaton erős lesz a déli délkeleti szél, hajnalra északkeleten pára és kötfoltok képződtek, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos fátyol felhős, nyarat idéző időjárás, a déli szelet többfelé élénk, a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 8 és 15 fok közötti maximumokat mérhetünk, majd délután 23-29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán is sok fátyol felhő szűrheti a napsütést, délután egy hideg front érheti hazánkat, amelynek hatására többfelé megerősödik, a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódik az északnyugati szél. Jelentős csapadék azonban nem érkezik, néhol északon fordulhat elő zápor. A nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki a nyugati és a keleti tájak között, délután a Dunántúlon 14-20, a Dunától keletre 21-27 fokra van kilátás. Csütörtökre és péntekre napos, száraz időkör vonalazódik, az északi szél mindkét napon többfelé megélénkület, hajnalonként 7-13 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 20 és 26 fok között alakulhat. Orvos meteorológia, ma marad a frontmentes, átlagosnál több fokkal melegebb idő, a melegedésre érzékenyek körében, amiatt fejfájás, migrén, dekoncentráltság jelentkezhet, a nagynapi hőingás hatására pedig vérnyomás ingadozás, keringési problémák, szédülés, rosszulét is kialakulhat. A túlnyomóan napos idő viszont jó hatással lesz közérzetünkre, aki teheti, töltsön minél több időt a szabadban. Kellemesen feltöltődhetünk, viszont a déli órákban már ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről a naposabb tájakon. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék bevételéről sem. Közlekedés meteorológia. Ma napos, száraz időre van kilátás, amiatt leginkább a napszemüvegekre lesz szükség. Vezetés közben a déli-délkeleti szelet napközben többfelé élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, erős pollen terhelés. A platán pollen koncentrációja magas helyenként nagyon magas tartományban alakul. A nyír, az eperfa félék, valamint a ciprus és tiszafa félék közepes magas szinten lehetnek jelen. Közepes koncentrációban van jelen a levegőben a fűz, a kőrés, a tölgy és a dió pollenje, míg a juhara, nyár és a komlógyertyán pollenjei alacsony közepes szinten vannak jelen. Alacsony koncentrációban található még az éger, a szél, a gyertyán, a bükk, az ostorfa, a fenyőfélék, a sásfélék, a perzsitfűfélék, a csalánfélék, a libatopfélék és a lórum pollen szemei. A kültéri allergiengombák spóra száma jellemzően az alacsony tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Garai Gábor, artisták. Élő csipesz. Lóg a trapézen a férfi fejjel lefele. Fog a köz kettős tárcsa, mintha mágneses nyelvet öltene. A vonzás túlsó pólusán függ, s forog a nő, feszül a száj, micsoda csók, köztük csupasztér, tömör csönd, s véletlen halál. Micsoda egymásra utaltság leng itt, ég alatt, föld felett, micsoda gyakorlott makacs vágy ment, s kockáztat két életet. Milyen figyelemben forognak, s mi fegyelemben, tudva, csak együtt szállnak, ha egyikük vét, mindketten aláhullanak. Ó, ha így tudnánk összefogni egymásra bízott szeretők, mintha folyton fönn szállva, mintha folytonos zuhanás előtt. Ó, ha közös dolgok tevői így tartanánk egymást, ilyen végzetes bizalommal egymás fogában s idegeiben. Ezrekbe fogódzók, ha hittel mondanánk, mint ők odafönt élik, hogy a másik ügyéhez egész létemmel van közöm. Forog, forog a nő a férfi foga közt, tompul a zene, csak dobkopog. Valami gyors vég, bármi föloldás kellene. Na most! Földet ér a mutatvány. Fönt már a tapsfüggönye leng, s ők ketten egyetlen groteszk bók szobrában állnak idelent.
Garai Gábor artisták című versét Dér Gabriella mondta el. Garai Gábor költőíró, műfordító, kritikus, 1929. január 27-én született Budapesten, földbirtokos családból származott, apja Marconnai Tibor hányattatott életű lirikus volt, anyja nehéz körülmények között egyedül nevelte. Garai Gábor tisztes polgári pályára vágyott, érettségi után 1948-ban közgazdasági tanulmányokba kezdett, de apja jobboldali múlt miatt eltávolították az egyetemről. A vasútnál dolgozott pénzügyi előadóként 1958-ig, ekkor az Európa könyvkiadó lektora lett. 1960-ban magyar szakos tanári diplomát szerzett, és ettől kezdve vezette az Élet és Irodalom vers rovatát, a lapnak később főszerkesztő helyettese lett. A Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Magyar PEN Klubnak alelnöke volt. Első költeményei már az 1940-es évek végén megjelentek, de szélesebb körben csak 1957-58 táján lett ismert Tűztánc című versével, amelyben avantgárd stílus elemek felhasználásával kísérletet tett a lejáratott szocialista költészet megújítására. Első kötete, a Zsúfolt napok, 1956-ban jelent meg. A két év múlva kiadott Ének a gyógyulásért című könyvével egy új szocialista elkötelezettségű ifjú nemzedék vezér alakja lett, aki sajátos értelmezésű humanista rendet elhított. Költészetét közügyekben elkötelezett líraként határozta meg, műveiben a tartalmas élet lehetőségeit kutatta, az emberi kapcsolatok foglalkoztatták. Munkásságát 1965-ben Kossuth díjjal és 3 alkalommal József Attila díjjal ismerték el. Garai Gábor 1987. szeptember 9-én hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi műsorunk tartalmából. A 19 évvel ezelőtt elhunyt Szent II. János pápa szentszéki életrajzi profilja. A legszebb napom a Canisius rendházunkban. Lelló barátom emlékére. Vértes Ajai László jegyzete. Szent II. János pápa szentszéki életrajzi profilja. Tizenkilenc éve, 2005. április 2-án tért haza az atyai házba II. János Pál pápa, akiről keddi adásunkban megemlékeztünk. A rendkívüli érdeklődés a Szent Pápa iránt arra indít bennünket, hogy felidézzük az ő alakját, mégpedig azon életrajz segítségével, amely a Szentszék hivatalos honlapján a lengyel pápa neve alatt szerepel. Károly József Vojtyla, akit 1978. október 16-án választottak meg pápának, a dél-lengyelországi Vardubicében született 1920. május 18-án. Ő volt a család 3. gyermeke. Édesanyja Emilia Kacorowska 1929-ben meghalt, amikor Károly 9 éves volt. Édesapja, Károly Vojtyla, a hadsereg altisztjeként szolgált. Edmund bátyja orvos lett, de ő 1932-ben halt meg, még édesapja 1941-ben hunyt el. Károly 9 éves korában lett első áldozó, és 18 éves korában bérmálkozott. A Vardubicei gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, majd 1938-ban, 18 éves korában felvették a krakkói Jagelló Egyetemre. Amikor a náci megszálló erők 1939-ben bezárták az egyetemet, a fiatal Karol 1940-től 1944-ig egy kőbányában, majd a Szolvé vegyi gyárban dolgozott, hogy megélhetését biztosítsa, és így elkerülje a németországi deportálás. Miután hívást érzett papi hivatásra, 1942-től kezdődően a krakkói föld alatti szeminárium képzésein vett részt, amelyet Adam Stefan Sapieha érsek vezetett. Ezzel egy időben az ugyancsak titkosan működő Rapszódia Színház tagja lett. A háború után az újonnan megnyílt krakkói nagyszemináriumban és a Jagelló Egyetem teológiai karán folytatta tanulmányait egészen papszenteléséig, amelyre 1946. november 1-én került sor Krakkóban. Ezt követően püspöke Szapiéha bíboros Rómába küldte tovább tanulni, ahol teológiai doktorátus szerzett 1948-ban. Disszertációja témája a hit szerepét elemezte Keresztes Szent János műveiben. Ebben az időszakban szabadsága alatt a lengyel emigránsok körében végzett lelkipásztori szolgálatot Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában. 1948-ban visszatért Lengyelországba, és először a Krakkó melletti Nyegovic falu plébániáján szolgált káplánként, majd Krakkóba került, ahol a Szent Flórián templom káplánja lett. Ezután krakkói egyetemi lelkészként működött egészen 1951-ig, amikor tovább folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait. 1953-ban a krakkói Jagelló Egyetemen védte meg morálteológiai értekezését a Max Scheler féle etikai rendszerből kiinduló keresztény etika megalapításának lehetőségeiről. Később az erkölcsteológia és az etika professzora lett a krakkói nagyszeminárum és a Lublini Egyetem teológiai karán. 12. Pius pápa 1958. július 4-én Krakkó segédpüspökévé nevezte ki ombi titulussal. 1958. szeptember 28-án Eugénius Baziak érsek szentelte püspökké a krakkói Wawel székesegyházban. 6. Pál pápa 1964. január 13-án nevezte ki krakkói érsekké, majd 1967. június 26-án bíborossá kreálta. A fiatal püspök részt vett az 1962-1965 között tartott II. Vatikán zsinaton, ahol jelentős mértékben hozzájárult a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció létrejöttéhez. Vojtyla bíboros 5 püspöki szinódus 5 közgyűlésén vett részt. 1978. október 16-án pápává választották, és az egyház egyetemes pásztoraként 6 nappal később, október 22-én kezdte meg szolgálatát. II. János Pál pápa Itália prímásaként 146 lelkipásztori látogatást tett Olaszországban, és Róma püspökeként a jelenlegi 332 római egyházközség körül 317-et meglátogatott. 104 nemzetközi apostoli utazása a Péter utódnak minden helyi egyház iránti állandó lelkipásztori törődését fejezte ki. Pápai megnyilatkozásai köz szerepel 14 enciklika, 15 apostoli buzdítás, 11 apostoli konstitúció és 45 apostoli levél. 5 könyvet tulajdonítanak II. János Pál pápának, és ezek a Remény küszöbének átlépése 1994. októberében, Ajándék és titok című papi önéletrajza, pappá szentelése 50. évfordulóján, amely 1996. novemberében jelent meg. A római triptikon címmel verses formában írt emlékedések 2003. márciusában, a Kejfel és gyerünk 2004. májusában jelent meg, és végül az emlékezet és identitás műve 2005. februárjában látott napvilágot. II. János Pál pápa 147 boldog avatási szertartást tartott, amelyek során 1338 személyt avatott boldoggá. Ugyanakkor 51 szenti avatást vezetett, amelyek során összesen 482 személyt avatott szenté. A pápa 9 konzisztóriumot tartott, amelyeken 231 bíboros teált. 1981. május 13-án súlyos merénylet érte a Szentpéter téren a szerdai általános kihallgatás során. Az Istenanya oltalmazó anyai kezei megmentették az életét, ő pedig hosszú kórházi tartózkodás után megbocsátott támadójának és tudatában annak, hogy új életet kapott, hősies nagylelkűséggel még tovább erősítette lelkipásztori elkötelezettségeit. Lelkipásztori buzgalmának kifejezése a számos egyházmegye és egyházkerület felállítása. A latin kánonjogi kódex és a keleti egyházok kánonjogi kódexének a megjelentetése, valamint a katolikus egyház katekizmusának közzététele. Különleges intenzitású lelkiélményt jelentett az Isten népe számára a megváltás évének, a Mária évnek, az Eukarisztia évének és főként a 2000-es nagy jubileumnak a meghirdetése. egyetlen pápa sem találkozott annyi emberrel, mint II. János Pál. A szerdai általános kilogatásokon szám szerint 1160 audiencián több mint 17 millió 600 ezer ember vett részt, nem számítva az összes többi különleges kilogatást és egyéb vallási szertartást, amelyek közül csak a 2000-es év nagy jubileumán több mint 8 millió zarándok érkezett. Rómában a vatikáni apostoli palotában halt meg 2005. április 2-án, szombaton 21 óra 37 perckor, Fehér vasárnap vigíliáján, vagyis az általa alapított Isten irgalmasság vasárnapja előestéjén. Április 8-án vettek búcsút tőle ünnepélyes szertartás keretében a Szentpéter téren, majd a vatikáni bazilika altemplomában temették el. A Szent Péter pápai bazilika előtti templomtéren 2011. május 1-én 16. Benedek pápa végezte ünnepélyes boldogalvatási szertartását, aki közvetlen utódja lett, és sok éven át korábban értékes munkatársa volt neki, mint a hittani kongregáció prefektusa. Boldog II. János Pált 2014. április 27-én avatta szentté Ferenc pápa. A lengyel pápának most közített önéletrajza a 2014. április 27-én tartott szenti avatásra kiadott füzetből való. A legszebb napom a Canisius rendházunkban, Lelló barátom emlékére. Vértesajai László jegyzete. A legszebb napom a Canisius rendházunkban, ahol pedig már majd 20 évet eltöltöttem, a most csütörtök esti közös imádságunk volt a hét elején elhunyt Lelló rendtársunk emlékére. Kicsi volt a kápolnánk, mert úgy megtöltöttük, nem is csak mi, rendházunk tagjai, hanem a szomszédos kúria jezsuitái is átjöttek, hogy együtt adjunk hálát Lellóért. Raffaele Lello Lancilli, az ő teljes neve, és a derűs Nápoly fia, egy nagy család sokadik gyermeke. Lello 63 éves volt, egészséges és vidám. Munka közben húsvét hétfőn későn este érte egy szívinfarktus a kúrián lévő másod dolgozó szobájában. Annak házfőnök a kopogtatott rá, és mivel nem kapott választ, belépett hozzá. Lello, ideje lenne már abba hagyni a munkát, szólt. De Lello továbbra is mozdulatlan maradt a számítógépére borulva. Aznap reggel a szentmise után szokása szerint kijavította, mindig négy szemközt is tapintattal, a szentetsz két felolvasó fiatal afrikai rendtársát. Non si dice vacillare, ma vacillare. Nem úgy mondjuk vacillare, hanem vacillare. A szó jelentése meginogni, megtántorodni. Afrikai rendtársam emlékezése közben elsírta magát, és nem is tudta befejezni, amit akart, bár többet elmondott a szándékoltnál. Lello maga ugyanis nem ingott meg. Hallotta szót, amit az infarktus közvetített, mert az is csak eszköz az úr kezében, és indult azonnal. Húsvét hétfőn az úr első szavára elindulni hozzá, ez maga húsvét. Szó szerint értve. Lello átment. Innét, e világból, az üdvözültek világába. Ezt éreztük meg mindnyájan, és mondtunk lelkesen a Zsoltár verset. Ezt a napot az Úr adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Azt mondtam a címben, hogy a legszebb napom. Most hozzáteszem azt is, hogy Lello a legjobb barátom. Tehát nincs múlt idő, a szeretet nem múlik el. Ennek a legjobb barátságnak a képe egy szőttes, egészen konkrétan, de átvitt értelemben is. Először a valós szőttesről. Édesanyám és Vera nővérem 8 éve, 2016 májusában meglátogattak itt Rómában, és egy csodálatos hetet töltöttünk együtt. Rendházunk vendégszobájában laktak, és ugyan ki más lehetett a közös étkezéseknél asztaltársunk, mint Lello. Azóta nem múlt el hét, hogy ne kérdezte volna, come va la tua mamma? Hogy van anyukád? Igaz, ez fordítva is történt, mert éppen azokban az években lett nagybeteg az ő édesanyja, és Lello tudta, hogy anyukámmal Esti telefonbeszélgetéseink során naponta imádkoztunk érte. Fél szavakból értettük egymást, később az is feleslegessé lett. De jut eszembe, van egy egészen sajátos forrása a barátságunknak, és ez pedig a jártasság eredetünk forrásvidékén. Nekem ez könnyű volt, mert egyszerűen csak leutaztam Nápolyba, mint otthon Budapestről mondjuk Hévízre. Nápoly szívében áll a Gesù Nuovo, a rend csodálatos barokk temploma, mellette pedig az ősi nagy hídű gimnázium és a rendházunk. Ide évente többször lejárok, és Nápolyt majd úgy ismerem, mint Rómát. Nápolyban otthon lenni, ahol a földszinti basszók, utcára nyíló lakások kendőzetlen mutatják a konyhák világát a kék neonfényes madonnákkal, azt is jelenti, hogy ismerni Lello világát. Némelykor meg is irigyelt, ahogy mondta, Lacsi, te Nápolyt jobban ismered nálam is. Tény, hogy egy hónapja, mielőtt hazautaztam volna Hévízre, hogy az ottani Szentlélek plébánia templomban nagybőti tridómot tartsak, beállított a szobámba, és egy borítékot nyomott a kezembe. Ezt a mamádnak küldöm. Szép húsvéti képes lap volt benne, nem is kevés sorral. Édesanyám nagyon örült neki, és válaszként hímezni kezdett. Két írólap nagyságú életvát hímzett Lellónak, ami egy nagy szívből szökken ki, és tulipánokat virágzik. Férfihoz illő kék színnel hímezte, körös körül a szegélyét is. Megjöve otthonról, átadtam neki, mire megkérdezte. Honnan tudtam, mamád, hogy éppen ezt a kéket szeretem a legjobban? És hogy hová is került a kis terítő? Arra éppen Lello húsvétja derített fényt, mert halála után a nővére és rendházunk előjárója együtt nyitották fel a szobáját, és találtak rá az íróasztal a közepén arra a szőttesre. Mellette édesanyám húsvéti köszöntése, persze az olasz fordításommal, így tudták meg, hogy honnét is ered. Közösen úgy döntöttek, hogy most akkor ezt nekem, nekünk visszaadják. Lellót pénteken temettük a Gesù nagy templomunkban, itt Rómában. Majd 500 koncelebráló pap, köztük 7 bíboros és püspök jelenlétében, és a búcsú ünnep után megkérdeztem a nővérét, hogy elfogadja-e anyukámtól és tőlem azt a kézi munkát. Ha a Lellói, akkor a tiéd, mondtam, mire ő válaszként forrón átölelt. Ezt járt a konkrét szőttes. Hozzá akkor most a tágasabb. Lello alig, hogy 31 évesen letette végső rendi fogadalmait, misszióba kérte magát, és küldték is azonnal Albániába. Alig voltunk túl a rendszerváltáson, érthető módon a legválságosabb helyzet éppen Albánia volt. Elképzelhetetlen szegénység, teljes politikai káosz, és Lello ebbe a világba csöppen bele, hogy Shkodra Skutariban, az ott újrainduló szemináriumban teológiát tanítson, majd az intézet rektora legyen. Mert mélyen megszerette az albán népet, tanult meg gyorsan és kiválóan albánul. 20 évet töltött ott, de a szíve mindig visszahúzta. Nekem többször is említette, hogy reméli, majd öregkorára hazaengedik ismét Albániába. Magyarországot és az egész közép-kelet-európai térséget Albánián keresztül ismerte meg. Pontosan tudta, hogy egy kulcsfogalom, mint haza, család, nemzet, miért jelent még valami mást is nekünk koron luxusfényű nyugaton. Soha nem értettük félre egymást, és Lello volt az a rendtárs, aki előtt teljesen nyíltan, kendőzetlenül beszélhettem bármilyen politikai vagy egyházi kérdésről, a magamfajta kritikus módon is. Lello szerette az életet, úgy, ahogy az Jézustól tanulta. Ha nevetett, akkor harsogott a nevetése, és valami szelíd, meleg, kandalló ember volt benne. Inkább olyan, mint a Vezúv, aminek a lábánál felnőtt. Fönt a kráter szája éppen csak gőz pamocsokat pöfékel, de lent a mélyben pirosan izzik a tűz. Karácsony napján este, amikor a hagyományos közösségi ünnepünkkel jöttünk össze a dísztermünkben, ő volt mindig a műsorvezető. Villanó leleményességgel érzett rá pillanatra, rólam tudta, hogy olyan kármentő fajta vagyok, és már szólt is, hogy most ismét a magyar férfi kórus lép fel, mire egy Mennyből az angyal vagy csordapásztorok szóló énekkel kivágtam a rezet. de Lello mondhatott akármit is, mindenki az ünnep végét várta, mert akkor következett mindig közönség kívánatra az Ó Sole Mio nápolyi dala. Ő pedig mindig szabódott, de aztán beadta derekát, és rázendített öblös hangján, ami kitágult és betöltötte a termet, mi aztán belekapcsolódtunk, és ömlött a napfény karácsonykor. Ó Sole Mio! Drága Lello, most már ott állsz abban a vakító fényzuhatagban, ami már a tiéd, és az üdvözülteké. Készíts nekünk is helyet, megyünk mi is, ha eljön az óránk, és amikor hazahív minket is a jó gazdánk, ami drága, teremtő és megváltó urunk. Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől Vértes Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Az Isten küld testvéreim néktek, hogy sugarai eleven tüzét, amik arcáról szívembe égtek, sugározzam csendben szerte szét. A testvéreknek, kik az ében járnak, Isten küldött Szent János bogárnak. A testvéreknek, kik az ében járnak, Isten küldött Szent János bogárnak. Az Isten küld testvéreim néktek, hogy sugarai eleven tüzét, ami arcáról szívembe égtek, sugározzam csendben szerte szét. A testvéreknek, kik az ében járnak, Isten küldött Szent János bogárnak. A testvéreknek, kik az ében járnak, Isten küldött Szent János bogárnak.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A liturgikus évben március 25-én ünnepeljük Urunk születésének hírüladását. Mivel ez a nap idén nagy hétfőre esett, ezért az ünnep átkerül a mai napra. A mindenható Isten üdvösségünk történetében egyedülálló feladatra választja Máriát, ő lesz a megtestesült ige, a megváltó édesanyja. Ennek hírét közli Gábor angyal a názáreti lánynak, ahogyan azt a mai evangéliumban olvassuk. Az üzenetből Mária megismeri Isten vele kapcsolatos tervét, majd kezdeti csodálkozása után elfogadja ezt a tervet, elfogadja sajátos feladatát az üdvösség művében. Egy ember beleegyezésére Mária igennyire volt szükség ahhoz, hogy Isten fia emberré lehessen, megszülethessen, eljöhessen emberi világunkba. És ebben a beleegyezésben benne van az egész emberiség vágya, mindazoké, akik Istentől várják a szabadulást, a megváltást, az üdvösséget. Mária felajánlotta magát, egész életét Istennek. Ennek köszönhetően tudott az isteni kegyelem csodálatos gyümölcsöt teremni benne. Együttműködik a kegyelemmel, engedi, hogy a kegyelem átformálja és alkalmassá tegye a szolgálatra. Isten bennünket is kiválaszt valamilyen feladatra, nekünk is küldetést ad, és alkalmassá tesz minket arra, hogy együttműködjünk kegyelmével. Ha felismerjük a mindenható Isten velünk kapcsolatos szándékát, akkor fogadjuk azt örömmel. Engedjük, hogy átformáljon minket az isteni kegyelem. Tegyük meg, amit Isten kér tőlünk. Legyen a mi életünk is szolgálat, Istennek tetsző szolgálat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 166-os, 9-es, 137-es és 5-ös éneke, illetve az Éneklő Egyház 506-os éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 166-os, 9-es, 137-es és 5-ös éneke, illetve az Éneklő Egyház 506-os éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!